Nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek ezen a héten. Múlt héten szerveztünk egy konferencia lelkészeknek, és akkor ügyesen megfáztam, és alig volt hangom azon a héten. Most egy kicsit jobb a hangom, remélem, hogy bírja ezt a pár napot. A feladatunk ezen a héten, úgy vagyunk, hogy a délelőtti órákban, és ez egy délelőtt, lehetséges, hogy másképpen érzed, de ez egy délelőtti alkalom, és ma a mai alkalom, és holnap után a délelőtti alkalmakban fogunk beszélni egy kicsit a gyülekezetről. És az új szövetségben mit látjunk a gyülekezetről, mi a gyülekezet feladata, mi hogyan tudunk építeni egy erős gyülekezet, amiben Isten kapja a dicsőséget. Majd az este alkalmakban fogunk nézni különböző zsoltárokat, ami inkább ad megerősítés nekünk a saját hitünkben, de azt is látom, hogy szoros kapcsolat a kettő között, mert a gyülekezet csak olyan erős tud lenni, amilyen az egyéni tagok a gyülekezetben. És azt fogunk látni a héten, hogy a gyülekezet lényegében a gyülekezeti tagokból áll. És azért nagyon fontos, hogy a gyülekezeti tagok mindegyik legyen egy olyan ember, aki nörvegedik az ő hitében, aki vállalja az ő szerepe a gyülekezetben, hogy az a gyülekezet tud erős lenni. Mielőtt nézünk az igét, forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő áldását erre a napokra. Imádkozunk. Édes Atyánk, azt kérjünk, hogy taníts minket. Segíts minket, hogy tudunk jobban megérteni az igét, hogy tudunk látni, hogy mi a te terved, hogy mi a te elvárosod, és kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi készek leszünk elfogadni ezt, és utána abban, amiben kell, hogy engedelmeskedjünk neked. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Fölteszem egy kérdést, egy egyszerű kérdést. Ki az, aki már épített egy házat? Jó magasan tegyetek föl a kezüket. Olyan kevesen? Akkor kérdezem, amikor úgy döntöttél, hogy fogsz építeni egy házat, mi volt az első feladat?
Kiszámoltad a költséget,
és mindegy, hogy hogyan számoljuk, mindig kevés van, igen? Mindig kevés van, akkor miután számoltál, mi volt a következő lépés?
Segítségül hívtam az Urat.
Esetleg azt kellett volna először csinálni. A tervező. A tervezés. És akkor a tervező, legalább amikor mi egy pár évvel ezért építkeztünk, a tervező ő hozott egy variáció, és akkor mi azt mondjuk, hogy ez nem jó, ez másképpen kell csinálni. Én emlékszem, mi Budapesten építkeztünk, és a tervező, mi csináltunk egy ilyen kicsi fürdőszobat, és mi azt mondtunk, hogy és ő akart egy nagyobbat tervezni. Sokkal nagyobb, és ő azt mondta, hogy ha ilyen kicsi a fürdőszoba, amit ti akartok, ezt a házat nem tudtok eladni. És én azt mondom, hogy ne haragudj, én nem akarok eladni a házat, én akarok lakni a házban. Én nem építem ezt a házat a következő tulajdonosnak, mi magunknak építünk ezt a házat. És akkor így sok harc volt a tervezővel, hogy kialakult egy olyan terv, amit mi láttunk azt, hogy ez megfelel nekünk. Valahogyan azt kell látnunk, hogy amikor mi beszéljünk egy gyülekezetről, szükség van arra, hogy legyen egy tér. Ha mi beszéljünk, hogy mi akarunk építeni egy gyülekezetet, amiben Isten kapja a dicsőséget, akkor mit csináljunk? Szükség van arra, hogy legyen előttünk egy cél, és tudjuk a cél felé menni, tudjuk úgy építeni azt a gyülekezetet, de csak akkor tudunk építeni egy gyülekezetet, ha van egy megfelelő cél. Szóval az egyik, ami nagyon fontos, egy terv. Egy másik, ami egy segítséget ad nekünk, egy modell. A modell, amikor én beszélek egy modellról, van kétfajta modell. Az egyik az, hogy én építem egyet, ami ugyanolyan, mint az a terv, ami van nekünk. A másik az, hogy van egy modell, hogy én nézem azt, hogy más emberek hogyan csinálnak. És amikor én nézem, hogy más embereket hogyan csinálnak, ez lehet a személyes hívő életemben, én nézem, hogy a más ember hogyan éli a keresztény életet. És én tudok tanulni abból. Ugyanez van, amikor van szó egy gyülekezetről, hogy jó, ha van egy modell. Hogy én tudok látni, hogy más helyen hogyan csinálnak. Valami, ami nagyon fontos, amikor beszéljük erről, amikor van szó, hogy én nézem egy másik ember életét, vagy én nézem egy másik gyülekezet életét, és látom, hogy van egy modell, én nem akarok feltétlenül követni azt a modell mindenben. Mert én, mint magam személy, én más vagyok, mint az a másik ember. Van olyan dolgok, amit én látom, hogy ő jól csinálja, de az én életemben egy kicsit másképpen kell csinálni. Vagy én azt látom egy gyülekezetet, és látom valami, ami egy jó egy gyülekezetben, de mégis, ha én látom, hogy van valami egy jó egy gyülekezetben, az nem jelenti, hogy az, ami jó abban a gyülekezetben, az jó az én gyülekezetemben. Mondom egy példa. Én most nyáron kint voltam az Egyesült Államokban, és az Egyesült Államokban nagyon sok gyülekezetben szerveznek azt a férfiaknak, hogy a gyülekezeten belül legyen egy baseball csapat. Kérdezem valamit. Így Győrben, a szélszerű lenne, ha a gyülekezet létrehozna egy baseball csapatot? Jó ötlet. Jó. Ha eleget fizetsz, én szívesen lejövök néha Budapestről edzőként segíteni ezt a csapatot. De lényegében mi mindjárt azt mondjuk, hogy nem. Győrben a gyülekezetnek nem kell egy baseball csapat. Az nem a győri gyülekezet feladata. Ez nem fog segíteni minket, hogy tudunk elérni azokat a célokat, amit mi kitűzünk magunknak. Majd fogunk esetleg visszatérni, mert a kérdés, amit fel kell tennünk, amikor beszélünk egy modellról, hogy az a másik gyülekezet miért csinálja azt? Miért van egy baseball csapat annak a gyülekezetnek? És akkor esetleg mi azt mondjuk, hogy hú, az oka az egy jó oka. Akkor a kérdés az, hogy mi tudunk csinálni, ami hasonló azhoz, amit ugyanazokat a célokat tudunk elérni, de a mi helyzetünkben az nem lesz egy baseball csapat, hanem valami más. A Máté evangélium 16. részben látjunk egy pár beszéd Jézus és Péter között, aki ismeri a kapcsolat Jézus és a Péter között. Mi látjunk, hogy Apeter nagyon sokszor mondott valamit, mielőtt gondolkodott. És ez néha okozott probléma Péter életében, hogy ő nagyon gyorsan szólt, és csak utána rájött, hogy ő mit mondott. És akkor az egyik tanulság a mi életünkben, és gondolkozni kell, mielőtt beszéljünk. De ez nem volt jellemző a Péterről, amikor ő kezdte követni Jézus. És akkor ebben a pár beszédben, amikor Jézus beszél a Péterrel, Jézus mond valami nagyon érdekeset neki a 18. versben. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem föl egyházamat, és a pókok kapuai sem fognak diadalmaskodni rajta. Amikor Jézus mondta ezt a mondatot, hogy ő ezen a kősziklán fog építeni az ő egyházát, Jézus nem gondolt egy személyről, Péterről, annak ellenére, hogy az ő neve kőszikla volt, hanem inkább vissza kell menni, és azt kell látni, hogy a kőszikla, ami Jézus építi az egyházat, az volt a vallomás, amit Péter mondott. És Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez az alap az egyháznak. Jézus Krisztus az alap. És nagyon fontos, szinte, amikor van szó egy építkezésről, hogy hogyan építkezünk, hogy mivel kezdjük, hogy milyen lesz az alap. Hányszor látom azt, hogy indul egy építkezés valahol, és hónapokon keresztül nem látom semmit. Inkább csak azt látom, hogy egyre nagyobb a lyuk a földben, és egyáltalában nem jön fölfelé. És azért van az, hogy ha valaki akar egy erős épületet építeni, nagyon kell odafigyelni arra, hogy milyen az az alap. És ha erős az alap, akkor stabil lesz az épület. Ha nem lesz erős az alap, akkor mi lesz azzal az épülettel? Az az épület tönkre fog menni. Az épület nem fog sok mindent kibírni. Amikor mi beszéljünk az egyházról, azt kell látni, hogy az alap, amilyen mi építkezünk, ez a vallomás. Az, hogy Krisztus az élő Isten. És kell kezdeni ezzel az alapból, amikor mi akarunk építeni. A másik, ami tartozik ehhez, az, hogy az alap, amikor mi beszéljünk a gyülekezetről, a helyes tanítás. A helyes tanítás. Különböző lényeges teológia kérdésekről. És minden gyülekezetnek kell, hogy létrehozzon egy hitvallást. Szükség van arra, hogy legyen teljesen világos a mi hitvallásunk. Hogy a lényeges kérdésekben mik azok a dolgok, amiben muszáj, hogy legyen egység mindenki között. Ez megvan. Mik azok a dolgok, amit ez egy feltétel, hogy ezt tudunk nevezni, hogy ez egy keresztény gyülekezet. Csak egy pár terület mondom, világos kell lennünk a tanításban az, hogy kicsoda Isten. Mi azt mondjuk, hogy Isten egy, de három szemében létezik. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek. És vannak olyan dolgok, amikor mi beszéljük a hitünkről, amit mi tudunk mondani, de korlátozott a mi képességünk magyarázni azt. És vannak olyan dolgok, amit én azt mondom, hogy lényegében hittel kell elfogadni azt. Ha mi beszéljünk a Szent Háromságról, én nem tudok egy tökéletes példát mutatni. Bármilyen példa, amit én próbálnám mutatni, félrevezető, ha mi nézünk részletesen azt a példát. És valahogyan kell élnem, mint keresztény ember azzal a feszültséggel, hogy Isten egy, de három szemében létezik. Hogyan lehet ez? Nem tudom. De én tudom, hogy ez igaz. Mert ez, amit a Biblia tanít. Szóval fontos, amikor mi beszéljünk a gyülekezetről, hogy van egy megfelelő kép Istenről. Majd hónap este, amikor nézünk a zsoltárokat, fogunk próbáljuk kialakítani egy teljes kép Istenről. És nézni azt, hogy milyen a mi Istenünk. Ez az egyik. A másik az, hogy mit hiszünk Jézus Krisztusról. Akkor megint van egy probléma, mert mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus 100%-ig Isten, és Jézus Krisztus 100%-ig ember. Akkor nem tudom, hogy ezek a fiatalok az iskolában tanultak ilyesmit, de ha mi beszéljünk valamiról, hogy ami benne van ebben a poharban, ez 100%-ig víz, legalább remélem, hogy az a helyzet, és nincs valami más benne, de amikor mi beszéljük a 100%-ról, akkor nem lehet 100-200%-ig benne, de mi azt mondjuk, hogy Jézusról 100%-ig Isten, és 100%-ig az 200%-ig. A matek órán, ha én ilyesmit mondanám, a tanár adna nekem egy egyest. Mert ő azt mondaná, hogy nem lehet 200%-ig, csak 100%-ig. Akkor hogyan magyarázunk ezt? Én hallom emberek, akik próbálnak magyarázni azt, hogy mit jelent az, hogy Isten, hogy Jézus 100%-ig Isten, és 100%-ig ember. És amit tapasztaltam, hogy minél erősebben próbálkozik az ember magyarázni, hogy hogyan lehet ez, minél nagyobb a veszély, hogy valami teljes tanítást fog mondani. Mert megint van egy olyan gondolat, amit mi nem tudunk teljesen felfogni. Hogy hogyan lehet, hogy Jézus 100%-ig Isten és 100%-ig ember. És valahogyan egy ilyen gondolattal azt kell mondani, hogy én hittel elfogadom ezt, hogy ez így van. Én nem fogok próbálni magyarázni ezt, mert csak bolyba fogok kerülni, ha igen. Az nem jelenti, hogy mi nem foglalkozunk vele, és gondolkodunk ezen, de nagyon óvatos kell lenni, amikor beszélünk erről. Ezek az alapok. Akkor jön a harmadik személy, a Szent Lélek. Mit hiszünk a Szent Lélekről? És akkor itt van egy olyan helyzet, hogy néha az egyház kevésbé beszél a lélekről. Ami történt az utolsó 50 évben az egyházban, amikor indult az úgynevezett karizmatikus mozgalom, akkor mi olyan gyülekezetekben, ahol mi azt mondjuk magunkról, hogy mi nem vagyunk karizmatikus gyülekezet, néha a megoldás az, hogy mi egyáltalában nem beszéljünk a Szent Lélekről. És az nem egy megoldás. Mert a Szent Lélek a harmadik személy. A Szent Lélek Isten. A Szent Lélek van egy nagyon fontos szerepe a mi életünkben. És mi nem tudunk kihagyni azt a mi tanításunkból, mi nem tudunk kihagyni azt az életünkből. De a mi feladatunk, amikor beszéljük a Szent Lélekről, azt kell látni, hogy mi a helyes Biblia tanítás a lélekről. A lélek mikor költözik be a mi életünkbe? A lélek milyen szerepe van a mi életünkben? Mi azt valljunk, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtér, az Isten lelke beköltözik az életébe. Ez nem valami második áldás, ami valamikor később történik. Ez a megtéréskor történik. És amikor ő beköltözik a mi életünkbe, ő ad nekünk a képességet, hogy mi tudunk élni a keresztény életet. Ő ad a segítséget. Ő ad az erőt. Fontos, hogy mi megértsünk ezt. És fontos, hogy ez legyen valahol azok az alap tanításokban. Egy másik nagyon fontos kérdés, amikor beszéljünk az alap tanításról, azt, hogy mit hiszünk a Bibliáról. Van-e más könyv a világban, ami ugyanazon a szinten van, mint a Biblia? Ha mi találkozunk a mormonokkal, akkor a mormonok azt mondják, hogy igen, van egy másik könyv, van a mormon könyv, de ez az ugyanaz, mint a Biblia. Vagy találkozunk valaki az iszlám hitből, és ő azt fog mondani, hogy ott van a Korán, az ugyanaz, mint a Biblia. Mi azt mondjuk, hogy nincs más könyv. Mi azt mondjuk, hogy csak a Szentírás. És mi azt mondjuk, és ha jól tudom, amikor délelőtt az emberek olvasták az igéket, egy vagy két ember olvasta a 2. Timoteus 3. rész a 16. vers. Hogy a teljes írás Istentől ikletett. Hány százalék? A teljes. 100%. A teljes írás, ez a Biblia, ami a kezedben van, az Isten igéje. A teljes írás Istentől ikletett. Azt jelenti, hogy az a teljes Biblia, ami a kezünkben van, mindegyik szó, ami benne van, az Isten szava. Megint van egy kis titok itt. Megint van valamit, amit mi nem tudunk teljesen felfogni, mert amikor mi olvasunk a Bibliát, mi tudunk észrevenni a különböző emberi szerzők személyiségei. A stílusban, ahogyan ír. De annak ellenére, hogy észreveszünk azt az egyik vagy másik ember személyisége, mégis mi azt mondjuk, hogy minden szó, ami benne van, az Isten szava. És mi menjünk egy lépéssel tovább, és mi azt mondjuk, hogy a Biblia hibátlan és tévedhetetlen. Akkor megint Bistos pa din benne. Mervan nagyon sok ember a mai világban, akik próbálnak mondani, hogy a Biblia tele van hibákkal. Van egy olyan szervezet az Egyesült Államokban, minden jól jön az Egyesült Államokból, ez a szervezet a Jézus Szeminárium. És a Jézus Szeminárium szervezet, ők kezdtek kutatni. Mert ők akartak dönteni azt, hogy a négy evangéliumban, amit mi olvasunk, hogy mi az, amit Jézus mondott, ők utána, hogy valóban mi az, amit Jézus mondott, és mi az, ami csak valamelyik ember írt, mint ha Jézus mondta volna. És a kutatás alapján ők azt mondták, nem emlékszem a pontos százalék, de azok a kifejezések, a mondatok az a négy evangéliumban, amit Jézus mondott, ők azt mondták, hogy kevesebb, mint 20% valóban származott Jézustól. Lehetséges, hogy egy kicsit erős kifejezést használom, de mégis használom. Ez hülyeség. Ez nem így van. Nem szabad gondolni azt. Azt lehet látni, hogy azok a szavak, amit Jézus mondott. Azok az emberek, akik visszaadtak azokat. Tisztességes, precíz munkát csináltak. És visszaadtak azt, amit Jézus mondott. Amikor mi olvasunk azt az igében, az a Jézus szava. Nem kell izgulni abban, hogy nem. Nem kell izgulni abban, hogy ami benne van a kezünkben, nem az Isten igéje. Fontos, hogy mi ezen az alapon építsünk. Nem szabad más íráson építeni a mi hitünk. Ezek a dolgok olyan alapok, ami kell, ha mi akarunk építeni egy jó gyülekezetet. Hogy a tanításban legyünk tisztak. A tanításban legyen egység a gyülekezetben. Még egy gondolatot mondom ezt, itt, azt, hogy vannak olyan tanítások, amiben nincs egységes látás. És egy gyülekezetben kell dönteni azt, hogy mik azok a tanítások, amiben nincs egységes látás a keresztények között, hogy mi az, amit mi fogunk tanítani, mi az, amiben azt fogunk mondani, hogy kell egységes látás ebben a kérdésben, és mi az, amit mi tudunk mondani, hogy mi egy kis szabadságot fogunk adni a testvéreknek ebben a kérdésben. És ez egy nagyon nehéz feladat. Mert ha mi nézünk az egyház történelmet, az utolsó 500 évben létrejött rengeteg különböző felekezet, és a legtöbb helyzetben, amikor jött létre ezek a különböző felekezetek, az volt az oka, hogy bizonyos teológia kérdésekben nem volt együttlátás. És akkor kell gondolkozni azon, hogy a mi gyülekezetünkben mit fogunk engedni, és mit fogunk mondani, hogy csak így lehet. Van olyan, amit jön a gyakorlatra. És akkor abban is A másik, ami nagyon fontos a gyülekezetnek, mint alap, az, hogy legyen világos, hogy mint gyülekezet, mi hova akarunk jutni. Mi a céljuk, mint gyülekezet? Mit akarunk elérni? Miért létezünk, mint gyülekezet? Hoztam egy kis táblát magammal. Remélem, hogy mindenki tud látni ezt. Hátul Gyula tudsz látni ezt? Fehér lapot, igen. Fehér lapot. Jó, akkor ezen a fehér lapon legfeljebb van egy kör. És az inkább csak rajzolom itt. Itt van egy nagy kör. Ez a kör ábrázolja a világ. Akkor kérdés. Hány ember él a világban? Hány? Par milliárd. Valaki pontosabban tud mondani? Már 7 milliárd fölött. Én emlékszem, amikor én egyetemista voltam, és egy hasonló tanítást tartottam, és föltettem a kérdést, hogy hány ember él a világban? És akkor mi volt a helyes válasz? 4 milliárd körül volt akkor. És én nem vagyok olyan öreg, de az mutatja, hogy egy 40 év alatt majdnem duplázott a lakosság ezen a földön. 7 milliárd ember él a földön. Mit gondoltok abból a 7 milliárd emberből, hány keresztény ember van?
Névleges vagy
ki? Lehet mind a kettőt mondani. Névlegesen? Szerintem magasabb, mint az. Névlegesen esetleg 3. Névlegesen. De gyakorlatban sokkal kevesebb. Akkor beszéljünk Magyarországról. Hány ember él Magyarországon? Kerek számot szeretnék kérni. Inkább a 10 millió az a kerek szám, jó? Akkor abból a 10 millióból hány névleges keresztény? Szerintem még magasabb annál. Amikor én érkeztem Magyarországra, és az 30 valahány évvel ezelőtt, akkor még 9-et mondtak. De most már inkább 7 körül mondanak a névleges keresztények. Csak egy példa, amikor én tanultam a református teológián a 80-as években, büszkén azt mondtak nekünk, hogy van 2 millió református Magyarországon. Akkor történt egy népszámlálás 2000-ben, és a szám csökkent 1,6-ra. Utána történt még egy népszámlálás egy pár évvel ezelőtt. Mit gondoltok, akkor mennyi református volt? Közelebb az 1,1 millióhoz, mint az 1,2-hez. Mi azt látjunk, hogy az utolsó 30-35 évben a katolikus, a református és az evangélikus egyház a late szám, akik azt mondanak, hogy oda tartoznak, lényegében 10 évente csökken 20%-a. Ez hova vezet? Én azt mondom, hogy valószínűleg egy idő után ez a szám fog megállni, de ez hova vezet? Mi a helyzet Magyarországon? És ha beszéljünk tovább azt, hogy hány evangéliumi keresztény Magyarországon, akkor mit mondjunk? 100%-ban. Mit gondoltok?
50%.
Inkább valahol a kettőre és az 5% között mondanak a szakemberek. Én nem vagyok szakember ebben a területben, de akkor az ad valami segítség nekünk abban, hogy a lakosság maximum 5%-a. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert akkor azt jelenti, hogyha mi beszéljünk az egyházról, vagy egy gyülekezetről, mi azt mondjuk, hogy van egy elég nagy feladatunk. Mert azt jelenti, hogy van itt Magyarországon 9,5 millió hitetlen ember. Van egy misszió terület nekünk Magyarországon. Más szóval azt lehet mondani, hogy nem kell Külföldre menni misszió munkát végezni, mert van bőven elég feladat itthon. És mint helyi gyülekezet, azt kell látni, hogy igenis van egy feladat. Van egy misszió feladat. Ha visszamenjük az ábrára, akkor ott van a világ, akkor csináljuk az evangelizálás. Ha mi csináljuk az evangelizálás, egy idő után lesz egy új kör, ami kialakul itt. Ez az új kör az új hívőkból. Meg vagyok győződve arról, hogy ha mi, mint keresztény emberek, kitartóan végezünk az evangelizás munkát, lesznek emberek, akik megtérnek. Majd hónap végül többet fogunk beszélni erről a kérdésről. De az evangelizálás következmény az, hogy vannak új hívők. Akkor, ha vannak új hívők, kész a feladatunk? Mint egy ház. Igen vagy nem?
Nincs.
Hanem most mit kell csinálni? Kell segíteni azt az új hívőr, hogy ő növekedjen a hitben. Kell szükség van arra, hogy mi tanítsunk őket. Hogy mi kiképezünk őket, hogy mi adjunk neki az alapokat. Miért van gyerek munka a gyülekezetben? Miért van ifjúsági munka a gyülekezetben? Az egyik az, hogy az emberek megtérnek, de a másik az, hogy miután megtérnek, tudnak növekedni a hitükben. A céljunk nem csak az, hogy növekednek a tudásban, nem az egyetlen cél, hogy ők többet tudnak a Bibliáról, hanem a céljunk az, hogy ők növekednek a hitükben. És utána, ha van valaki, aki növekedett, akkor a következmény az lesz, hogy ő lesz egy tanítvány. Az új szövetségben néha mi azt gondoljunk, hogy a tanítvány csak az a 12 ember, aki követett Jézus. De a tanítvány az volt egy olyan kifejezés, amit használtak abban az időben, az volt az ember, aki tanult. Jézus tízen két tanítvány, az volt az a szűk kör, azok az emberek, akik tanultak Jézustól. És akkor egy helyi gyülekezetben fontos, hogy vannak tanítványok, olyan emberek, akik tanulnak. És lényegében az kell, hogy legyen a cél, hogy minden új hívőr jut arra a pontra, hogy ő legyen egy tanítvány. Egy olyan ember, aki tovább szeretne növekedni az ő hitében. És utána, ha van az a tanítvány, akkor mi akarunk tovább vinni őt, hogy a tanítványból lesz egy munkatárs. Az új szövetség gondolkodásban, az egészséges gyülekezetben minden gyülekezeti tag jutott arra a pontra, hogy ő egy munkatárs lett valami formában. Az Efézus negyedik rész, season Catholic verse. Vagy kezdem a season egyedik versel. És ő adott némelyeket apostolokú, másokat profétakú, ismét másokat evangelistakú, vagy pásztorokú és tanítókú, hogy felkészítje a szenteket a szolgálat végzésére a Krisztus testének építésére. A gondolat itt, hogy azok a emberek, akik szolgálnak a gyülekezetben, a tanítók, a pásztorok, az ő feladatuk végezni, úgy végezni a szolgálatot, hogy ő kiképez a szenteket, és a szenteket, amikor használja a szent szóit, a hívők, hogy kiképezzen őket, hogy ők tudnak végezni a munkát. Mely példát használunk? Inkább a focit használom. Ki az, aki tud futballozni? Egy kicsit, nem profi szinten, ki az, aki tud futballozni? Tegye fel a kezedet. Jó. Mikor lesz a magyar román mérkőzés? Szeptember 4. Október. Valamikor a következő két hónapban lesz egy mérkőzés a magyarok és a románok között. Hallottam, hogy egy délert alatt sikerült eladni az összes jegyet. Nem tudom, hány jegy adtak el. 40 ezer. Akkor azt kell látni, hogy azon a mérkőzésen, amikor ott fog játszani a magyar-román válogatott, ott lesznek 40 ezer nézők. És az a két csapat fognak játszani, az a 11 ember, vagy 22 ember a pályán, ők fognak futni a 90 perc után, ők nagyon fognak elfáradni. És lesz 40 ezer nézer. Próbáljunk képzelni ezt a 40 ezer nézert. Amikor a magyarok valamit jól csinálnak, akkor fognak tapsolni. Amikor a románok valamit csúnyát csinálnak, akkor a magyar nézők mit fognak csinálni? Fúcsulni fognak, nem tudom, mit fognak. Kiabálni, csúnyát fognak kiabálni. Esetleg, ha nagyon rossz lesz Amerika, fognak dobni dolgokat a pályára. De mindegy, hogy mi lesz az eredmény, a mérkőzés végén lesznek huszon két játékos, esetleg 26 játékos, aki játszott, aki teljesen elfáradnak, és nagy szükségük van egy kis pihenésre. És ott lesz 40,000 nézer, akinek nagy szükség lesz egy kis mozgásra. Akinek nagy szükség lenne egy kis edzésre. Azért mondom ezt a példát, mert néha mi így vagyunk egy gyülekezetben. Mi úgy gondoljuk a gyülekezetről, mint egy foci mérkőzés. Én megyek Isten tiszteletre, én vagyok a nézer. Én leülök, mint a nézer, ugyanaz, mint az az ember a foci mérkőzésen. A zene nem olyan színvonalas, mint vártam. Nem azt énekeltek, amit én akartam, hogy énekelnek. Akkor panaszkodom a mellettem ülő, ez nem volt olyan jó, ez egy kicsit jobb lett volna. Utána fullal az ember, aki hozza az igét, és látszott, hogy vagy én legalább úgy érzem, hogy ő tudta volna egy kicsit többet készülni. Ő egy kicsit unalmasan beszél. És azt mondom, hogy ez jó, legalább jól tudtam aludni. De a helyzet az, hogy sokszor a gyülekezetben mi ugyanolyan vagyok, mint az emberek egy foci mérkőzésen. Mi ott vagyunk, mint nézők. És mi ott vagyunk, és mi látjunk, és mi gondoljunk, hogy ez jó volt, az nem volt jó. Ez nem az Isten terve. Az Isten terve, az Isten célja az, hogy minden tag a gyülekezetben szolgál. És amikor nem megy a zene olyan jó, mint várném, akkor nem szídom, hanem imádkozom. És esetleg mondom az az embernek, aki nem tud olyan jól gitározni, hogy jó, én befizettem egy tanfolyamba, hogy tudsz tanulni. De úgy, hogy akkor én vagyok egy része a megoldásban. Én látom azt, hogy szükség van erre, akkor én keresem a megoldást. Lehetséges a megoldás az, hogy kell egy új hangszert. Akkor én kész vagyok hozni egy áldozatot, az, hogy én adom a pénzt arra. Vagy esetleg én kész vagyok vállalni azt, hogy én is néha fölállok, és segítek az énekléssel. Mondom, itt vannak korlátok. Vannak olyan emberek, jobb, ha nem fölállnak és segítenek az énekléssel. De az, hogy látom ezt. Hogy aki hozza az igét, miért nem tudott eleget készülni? Esetleg azért, mert az előtti napon ő kellett takarítani a gyülekezeti házat, mert nem volt más ember, aki takarítson. Én tudnánk takarítani. Esetleg én nem tudok kiállni emberek előtt beszélni, de én tudok takarítani. Akkor én segítek. Az, hogy én csinálok valami csendes kis háttér munkát, azzal jobb lesz a gyülekezetünk. So azt kell látnunk, hogy a lelkész feladata nem minden csinálni, hanem a tanító pásztor feladata kiképezni a tagokat. És akkor minden tag tud végezni valami munkát. So, látjunk ezt a kört. Kezdjünk a világgal, evangelizáljunk, lesznek új hívők, az új hívőkkel segítsünk kapni egy alapot az életében, lesznek tanítványok, a tanítványok kiképezünk, a tanítványból lesz egy munkatárs. És akkor a munkatársak tudunk kiküldeni a világba. Ők tudnak szolgálni. Nagyon szélesen. Ez a cél, amit Isten ad a helyi gyülekezetnek. Az Isten célja a gyülekezettel nem az, hogy csak legyen egy benteljes, jó, egészséges testvéri közösség, hanem az Isten célja a gyülekezettel az, hogy mi legyünk egy olyan egészséges közösség, hogy mi tudunk kimenni a világba, és mi tudunk hirdetni az evangéliumot. Sokszor nem csak szavakkal, hanem cselekedettel. Ilyen egy egészséges gyülekezet. És akkor most vagyunk az állatnál. Most nézzünk egy pár terület. Az egyik már említettem azt, hogy egy egészséges gyülekezetben minden tag szolgál. Ha mi visszamenjünk a reformációra, és mi gondoljunk, hogy mi hangsúlyozták a reformációban. Mi volt a hangsúly a reformációban? Vizsga. Szóla. Scriptura. Sola Christus. Sola Gratia. Csak a kegyelem. És sola fide. Csak hit. Volt ez a négy, és utána van egy ötödik, ami nem kezdődik a szólával. Tessék?
Mindig reformálni.
Az igaz, de én azt mondom, hogy az ötödik fő gondolat a reformációban az egyetemes papság. Az egyetemes papság. Az volt egy hatalmas nagy változás, attól, hogy nincs csak egy pár ember, akit mi nevezünk pap, hanem mi azt mondjuk, hogy minden keresztény ember egy pap. Az első Péter a második része a 9. versben olvasunk erről az egyetemes papságról. Egy egészséges gyülekezetben mindenki szolgál. Akkor mégis hasznos a baseball. A baseballban van egy ember, aki fog egy labdát, és ő dobja a labdát, és van egy másik ember, aki ital egy ütővel, és ő próbál ütni azt a labdát. Nagyon jó sport. Én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam ezt a sportot. Nem voltam olyan jó, azért nekem volt lehetőség minden pozícióban játszani a pályán. De egyszer a 50-es években volt egy nagyon híres játékos. Egyik legjobb csapatnál, egy olyan csapat, ami ugyanolyan, mint a Fradi. Szóval egy nagyon jó csapat. És ez a játékos különleges neve is volt, a neve Dizzy Dean. És a Dizzy Dean egy olyan ember volt, aki dobta a labdát. És az egyik legjobb dobó játékos volt az egész sportban. És az egyik nap, amikor ő dobta a labdát, ő dobta a milyen erősen tudott, és az ember, aki italt és ütött, ő így volt, és ő ütött a labdát, a milyen erősen ő tudott ütni. És az a labda visszament, pont a Dizzy Dean fele. És olyan gyorsan jött a labda, hogy a Dizzy Dean semmit nem tudott csinálni. Legalább az volt a jó a Dizzy Deannek, hogy az a labda pont a föld fölött jött, és talált a lábat. És eltört a nagy lábujját. De a Dizzy Dean ő egy igazi férfi volt. Egy kis lábúj miatt, akkor is ha a nagy lábúj, amiatt én tovább fogok játszani. És de az, hogy eltört a labdát, nem tudta úgy állni, és nem tudta úgy dobni a labdát, ahogyan kellett volna. És egy kicsit másképpen kellett alni, más izomokat kellett használni, és másképpen dobta a labdát. Mi volt a következmény? Ezek az izomok a karában tönkrement. És a Dizzy Dean egy láb új miatt tönkrement a karja, és abba kellett hagyni a játékot. Egy láb új miatt. A Krisztus testében, az első Korintus 12-ben, mi beszéljük arról, hogy mi különböző tagok vagyunk a testben. Lehetséges, hogy te csak egy láb új vagy. De valahogyan azt kell látni, hogy ha csak láb új vagy, a testnek szüksége van rád. És a test csak akkor fog jól működni, ha te csinálsz a te részedet. A gyülekezetben minden tag szolgál. A gyülekezetben van több Isten féle vezető. Ha mi olvasunk az Új Szövetséget, és mi látjunk a gyülekezetek, és látjunk, hogy beszél a presbiterekről, amikor van szó egy helyi gyülekezetben, mindig a presbiterek többes számról van szó. Mi nem látjunk az Új Szövetségben, hogy egy gyülekezet volt egy vezetője, hanem mi azt látjuk, hogy több vezető volt egy gyülekezetben. Persze lehetséges, hogy más szerepek voltak a vezetők között, de több vezető volt. Az Új Szövetségben, az első Korintus, vagy az első Timotheus harmadik részben mi azt látjunk, hogy ezek a vezetők férfiak voltak. És mi azt látjunk, hogy az a rend, ami volt a gyülekezetben, akkor egy olyan rend, amit mi célszerű, ha mi azt a rendet követjük ma. Hogy minden gyülekezetben legyen több olyan Isten féle férfi, akik együtt vállalnak a felelősséget, és együtt vállalnak a vezetést a gyülekezetben. Amikor én mondom azt, hogy több férfi, akik csinálnak ezt, egy másodpercre nem akarok mondani azt, hogy azt jelenti, hogy a nők alacsonyabb rangú tagok a gyülekezetben. Egy másodpercre nem akarok mondani azt, hogy a nők valami értelemben gyengebb képességű, vagy gyengebb látású, vagy kevésbé okos, mint a férfiak. Isten, amikor ő teremtett, Isten teremtett férfi és nő. Ha én körülnézem itt a teremben, elég egyszerű nekem látni, hogy melyik a férfi és melyik a nő. Szerintem a gyerekek is tudnak különbséget tenni a férfi és a nő között, igen? Nem olyan nehéz azt csinálni. Mert Isten másképpen teremtett minket. Az egyik nem jobb a másiknál, hanem Isten más feladatok, más funkciók adtak a férfiaknak és a nőknek. És azt kell látni, hogy a házasságban és a gyülekezetben más a feladatok és más a funkciók. De az értékben nincs különbség. A nők ugyanolyan értékes, mint a férfiak, hanem ahogyan Isten tervezett valamit, a szerepe, Ami tu chinani, oyen tu chinani as, vanu yendogok, ami te nerg soka yoban tu nak chinani menta fairfiak. Es mi menta fairfiak, ha mi proba yuk atmini as te feladatot, akor mi hibazuk. En imlexem, ami korsula tetta zel shurgerekem. Es mi haza hostung, akor hazbo. Es az el shur esaka, ami kor hainal katrakor, fel shur ta kis fiam. Hogy a rejhes. És én gyorsan fókeltem. És én akartam segíteni. És nagyon gyorsan rájöttem, hogy korlátozott, amit én tudok csinálni. És én utána mondtam a feleségemnek, Hibolya, én inkább, amikor a gyerek hajnal kettőkor, hajnal ötkor fókel és éhes, te kelljed fó vele. Mert te tudsz szoktatni, hogy én inkább akkor alszom. És legalább lesz egy pihent felnőtt a házban nap közben. És akkor én nap közben próbálok többet segíteni. Mert láttam, hogy van olyan, amit én tudok csinálni, és van olyan, amit én nem tudok csinálni. A gyülekezetben a férfik feladatuk, a felelősség vállalás. És az nem egy könnyű feladat. De Isten ezt a férfiakra bízta. És sokszor mi férfiak nem jól csináljunk azt. És azért nagyon könnyű a nőknek, hogy ők próbálnak átvinni azt a szerepet. És inkább én azt látom, hogy a probléma nem a nőknek ilyenkor, hanem a probléma a férfiakkal. A probléma az, hogy mi férfiak nem vállaltunk azt a feladatot, amit Isten bízott ránk. Egy egészséges gyülekezetben a férfik fognak vállalni a vezetést. Egy egészséges gyülekezetben, ez a következő két-három dolgot nagyon gyorsan fogok mondani, mert majd vissza fogunk térni ezekhez a következő napokban. Egy egészséges gyülekezetben van evangelizálás. Van terv arról, hogy hogyan fogunk evangelizálni, és csináljunk azt. Van terv arra, hogy hogyan fogunk építeni a fiatal hívőket, hogyan fogunk kiképezni a következő nemzedeket. Van egy kidolgozott terv, hogy hogyan tudunk megvalósítani azt, hogy gyülekezetben. A gyülekezet nagyon fontos, hogy mi létrehozunk egy olyan, amit én egy olyan gondoskodó közösség. Egy olyan közösség, ahol mi figyeljünk egymásra, mi próbáljuk építeni és bátorítani egymást. Egy egészséges gyülekezet egy közösség, ahol mi szeretjünk egymást. Ahogyan mi bánjunk egymással, ahogyan mi segítsünk egymás. Egy egészséges gyülekezetben van egy jó egyensúly. A tanítás és a Isten dicsérítés között. Ha mi körülnézünk a gyülekezetekben, mi azt látunk, hogy a különböző gyülekezetek túl nagy hangsúlyt tesznek az egyik területre, vagy a másik területre. Az apostolok cselekedetben, amikor kezdődött a gyülekezet a második részben, a 42. versben látjunk, hogy Isten adta ki területek, amiben kell figyelni, mint gyülekezet. És azt mondja, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostolos, a tanításban, a közösségben, a kenyér megtöréseiben és az imádkozásban. Hogy volt egy egyensúly. Vannak olyan gyülekezetek, ahol úgy néz ki az Isten tisztelet, mint egy tanterem. És az egyetlen hangsúly az, hogy a tanítás. és ha nézzünk az időtartama, a 95% a tanítás. Én nagy híver vagyok a tanításban. És én azt láttam, hogy szükség van arra, hogy legyen tanítás a gyülekezetben. De én azt láttam, hogy nem csak tanítás. És én azt láttam, hogy a másik területekben kell figyelni, hogy van egy egyensúly, hogy van lehetőség az imádságra, hogy van lehetőség arra, hogy a kenyértörésben. Hogy mi együtt részt veszünk az Úr vacsorában, és van az a közösség, amikor mi gondolkodunk azon, és mi mind egy testben együtt részt veszünk abban. Ez mind egy része a gyülekezet életében. Egy másik terület itt a zene. És most nem akarok belemenni a zene területbe, de mi tudjunk azt, hogy a mai egyházban nagy kérdés a zene. A kérdések az, hogy milyen stílus. A kérdés az, hogy milyen hangos. Én Budapesten lakom, az utolsó héten volt egy Sziget Fesztivál, egy 6 kilométer tőlünk, de esteként csak nyitni kellett az ablakot, és én nem kellett fizetnem a belépőért, de én tudtam hallani. Ha nem a teljes zene, legalább a dobot tudtam hallani. Hajnal egykor én próbáltam aludni, ott volt az a dob. Én nem vagyok biztos, hogy mi akarunk bevezetni azt a gyülekezetbe, legalább nem azon a hangon, amilyen ott volt a szigeten, hogy 6 kilométer tőle meg mindig lehet hallani azt. De akkor a mi feladatunk nézni azt, hogy Isten milyen útmutatást ad az igében, ebben a kérdésben. Az Egyesült Államokban még nagyobb a skála. Vannak olyan gyülekezetek, ha az ember belép abba a gyülekezetbe, akkor nem egy leírott szabály, de van egy olyan szabály, hogy mi csak olyan éneket fogunk énekelni, ami valaki írt az utolsó 5 évben. Ha egy ének több mint 5 éves, mi nem fogunk énekelni azt. Vannak más gyülekezetek, akik azt mondanak, hogy mi csak olyan énekek fogunk énekelni, ami legalább 200 évvel ezelőtt írtak. És mi csak a 200 éves, vagy 200 év fölötti énekek fogunk énekelni. Amikor mi kint éltünk egy évet, mi egyszer bementünk egy ilyen gyülekezetbe, amikor mi kerestünk egy gyülekezeti otthont, arra az egy évre, amikor mi kint laktunk, és amikor mi kijöttünk abból az istentiszteletből, bejöttünk a kocsiba, kérdeztem a gyerekektől, hogy mit gondoltak, visszajövünk ide? Három határozott nemet hallottam a hátsó ülésből. Mi mentünk egy másik gyülekezetbe, ahol csak 5 éve a fiatalabb zene volt, és amikor beültünk a kocsiba, és kérdeztem tőlek, három igent hallottam a hátsó ülésből, csak az első ülésből hallottam két nemet. Az a fiatalabb, mint 5 éves gyülekezet, az egy olyan gyülekezet, egy iskolában találkoztak, egy olyan iskolában, ahol volt egy színpad terem, és a színpad, lépcsők, amit bementek a színpad vele, és ott abban a gyülekezetben székek nem használtak, hanem az ember csak ültek ezen a lépcsőkön. Én körül néztem azon az istentiszteleten, amikor ott voltunk. Én voltam az egyetlen ember, aki fölvetett nyakkendőt azon az istentiszteleten. Azt is észrevettem, én voltam az egyik ember, aki 50 év fölötti volt azon az istentiszteleten. Hogy valahogyan az én meggyőződésem, az igéből, hogy az Isten célja, hogy egy egészséges gyülekezetben vannak emberek mindegyik korosztályból, és vannak egy olyan hozzáállás az emberekben, hogy én szeretnék önzetlen lenni. És az önzetlen ember azt mondja, hogy lehet, hogy kell énekelni olyan zene, ami nem csak nekem tetszik. De az szükség van arra, hogy mindenki ott a gyülekezetben ezt látja. És akkor úgy tudunk találni egy olyan hozzáállás, hogy én örülök, hogy az idősebb ember tud örülni a gyülekezetben, mert ő énekel valami ének, ami ő régóta ismer, és nagyon szereti, és örülök, hogy ez a fiatal ember tud énekelni valamit, amit ő szeret. Én tudok örülni mind a két testvérrel. Keresni kell egy olyan utat, ami jó nekünk, mert gyülekezet. Az utolsó négy percemben négy gondolat. Egy. Szükség van arra, hogy legyünk készek változni. Érdekes, ha mi nézünk a Pál misszió munkáját az apostolok cselekedetben, különböző városokban különböző stratégiát használt. Minél idősebb az ember, a csontjaink minél merevebbek. Egy idősebb ember, amikor elesik, sokkal nagyobb valószínűség, hogy fog eltörni egy csontot a testében, mert azok a csontok merevek. Amikor van egy éves csecsemő, aki kezd tanulni járni, az a gyerek a tanulás alatt hányszor esik el?
Óránként.
Percenként. De gyorsan, fullő grík, egy semmi probléma jön, semmi nem tört el. Mert akkor a csontok meg rugalmasak. Bírnak ezt. Valahogyan láttam, hogy Isten okos volt a tervezésében. Isten tudta azt, hogy az a csecsemő, ha lenne túl merev a csontjai, állandó probléma lenne neki. Állandóan összetörni valamit. És ő esetleg tudja azt, hogy ha valaki már 60 év fölötti, akkor egy kicsit óvatosabb kell játszani a focit. Mert akkor a csontjaim nem annyira könnyen tudnak viselni azt a mozgást. De azt látom, hogy nem csak a csontjaink lesznek merre, hanem a gondolkodás. Minél idősebbek vagyunk, annál könnyebb maradni abban, amit megszoktam. És én jövőre 60 éves leszek, és én azt láttam, hogy én is ahogyan öregszem, sokkal könnyebb a megszokott. És nagyon nehéz nekem, egyre nehezebb nekem változni. De valahogyan látom, hogy szükség van arra a gyülekezetben. Én nem tudok bevezetni azt az én gyülekezetemben, ahol én vagyok lelkész Budapesten, hogy úgy csináljunk minden, ahogyan én jónak tartom. Én emlékszem, amikor én gyerek voltam, hogy mi így csináltunk. Vagy én azt mondom, hogy mi már több mint 30 éve gyülekezet, vagy mi mindig így csináltunk, így kell csinálni. Nem azért kell csinálni valamit, mint 30 év keresztül csináltunk. Hanem azért csináljunk valamit, vagy nem csináljunk valamit, mert Isten vezet minket. Mert ez a mód, amit most tudunk használni, hogy Isten kapja a dicsőséget. Még egy gondolat. Kell, hogy legyen bennünk egy készséget. Egy olyan készséget, hogy lemondom a személyes kívánságaimról, a személyes vágyaimról a közösség érdekében. Hogy mi az, szóval fel kell tennem azt a kérdést, hogy nem az, hogy mi jó a Mantinak, hanem fel kell tennem a kérdést, mi jó a gyülekezetnek. Mi jó a testvérek. Fontos, hogy legyen a misszió. Hogy mindig legyen, mint gyülekezet, hogy a mi feladatunk nem csak a négy falon belül. Isten azért tart minket a világban, hogy mi végzünk a misszió munkát. És az utolsó gondolat, egy egészséges gyülekezet bízik az Úrban. Hogy mi látjunk azt, hogy ez, ami történik a gyülekezetben, nem tőlünk függ. Nem azért történik, mert én olyan ügyes vagyok, mert én olyan jól tervezem, mert én olyan jól csinálom. Hanem, mert gyülekezet mindig és mindig kell fordulni az Úrhoz, és kérni az Úr áldását. És látni, hogy bármi, ami történik a gyülekezetben, bármilyen növekedés, bármilyen újján született ember a gyülekezetben, az Isten ajándéka. És akkor így szükség van, hogy egy gyülekezet legyen egy imádkozó gyülekezet. Egyszer egy lelkész kérdezte tőlem, hogy Monty, ha beszélnek a gyülekezetedről, mit mondanak róla? Mi az, ami jellemző a gyülekezetről? És ő azt mondja, hogy ha azt mondnak, hogy ez egy imádkozó gyülekezet, akkor tudhatod, hogy jó úton vagy. Legyen a gyülekezetünk egy imádkozó gyülekezet. Befejezem imádsággal. Édesatunk, nagyon sok mindent érintettünk, amikor beszéltünk a gyülekezetről. Kérjünk, segíts minket átgondolni ezeken, és gondolkozni azon, hogy te mit vársz tőlem ott a gyülekezetben, ahova te helyeztél engem. Kérjünk, hogy add nekünk bölcsességet, hogy láthatunk, hogy mit kell tennünk. Kérjünk, hogy add nekünk alázatot, hogy tudunk együttműködni a testvérekkel. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen. Amen.